Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, nagyon megnyomtad most a Keleten-nyugaton is, meg a nevemet is, nem tudom mi van, lehet, hogy jó kedved van, de nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Inkább csak reggel, én is nagyon örülök. Most elárultuk, hogy kivételesen nagyon reggel vesszük fel a mai adásunkat. Ennek az is az oka, hogy alkalmazkodunk mai vendégünkhöz, aki ebben az időpontban ért rá, úgyhogy minden egyes rosszul elmondott tényt, adatot már is az ő nyakába vartunk, ő pedig nem más, mint a Valen Dodó Podcast oszlopos kék tagja, Mészáros Péter. Szia Peti!
Szia Gábor, szia Zoli, sziasztok hallgatók! Köszönöm, hogy meghívtatok, és nagyon szépen köszönöm az alkalmazkodást is. De hát nem akarom én azt a látszatot kelteni, hogy én ilyen, nem tudom, melyik madár az, ami nagyon korán kell. Tehát tudom, vannak a baglyok, meg vannak a pacsirták, igaz, akik kell.
Aki az nem... a baj, nem ismerem személyesen ezt a madarat.
Én sem annyit tudok, hogy ugye ővé a kukac, early bird gets the
worm, úgyhogy... Na hát én sem vagyok annyira early bird azért, de most nektek ez szokatlan. Hát ugye nyilván így a családi helyzet indokolja, hogy a nap elinduljon 8 óra előtt, és 8 óra után már idejú, hogy tassak.
Tegyük hozzá azért, hogy ez egy nagyon hajnali 4 perc múlva 9 órás kezdés, úgyhogy Gábor kicsit túl dramatizált, ezt legyünk őszintén.
De már egymás közt 20 perce beszélgetünk, úgyhogy ha ez jelent valamit, akkor tényleg korábban keltünk, mint szoktunk, vagy keltetek, mint szoktatok.
Akik még korán kelnek, azok a másodéveseink, majd megnézzük, hogy mennyire leltek aranyat eddig, mert elsődleges másodéveseink adásban vagytok, kedves hallgatók, és velük foglalkozunk. Ez úgy alapvetően a tavalyi draft class-t jelentené, kivéve, hogy Chet Holmgren-et nem, ugye? Pedig hát az egyébként ugye az összmegítélését ennek a osztálynak jelentősen erősítené, viszont pont itt adás előtt beszélgettünk Zolival, és így dobnám feléd a szót, Peti, hogy igen, talán nem tűnik most ez ilyen Hall of Famerekkel telített draft classnek, de azt mindenképpen mondjuk el, hogy sokkal mélyebbnek tűnik, mint mondjuk tavaly ilyenkor tűnt, ez lehet, hogy azért egy rendszeres. Nagyon sokan a második évükbe kapnak lehetőséget, ettől függetlenül, hogyha most kéne megítélni a mélységet, akkor szerintem elismerően csettinthetnénk. Neked mi az összbenyomásod erről a bizonyos 2022-es osztályról, mondom Holmgren-et levéve?
Mindjárt nehezet kérsz, tehát hogy vegyem le Holmgren-t. Lesz olyan, ahol leveszem, meg lesz olyan, ahol kicsit beleveszem a draft class értékelésébe. Először is azt látnunk kell, hogy ezt az osztályt úgy vártuk előzetesen, hogy nem volt benne egy klasszikus 1/1-es pick, tehát egy olyan, mint egy Kate Cunningham, vagy egy Zion Williamson, vagy akár egy Scoot Henderson, aki ilyen kaliberű játékos, hogy egy hagyományos drafton egy ilyen klasszikus 1/1-es pick, ilyen nem volt, ez nem azt jelentette, hogy nem lett volna top mélység, közvetlenül az ezt követő tírben, tehát az ilyen hagyományos drafton top 3 játékos, ilyenből azért volt pár, és utána a mélységgel sem tűnt úgy, hogy nagyon nagy gond lenne. Tehát egy ilyen átlagosabb, vagy jobb átlagos draftnak tűnt, akik közül most tényleg sokan lehetőséget is kaptak, és az ilyen igazi bust az nem olyan sok van, vagy olyan játékosok, akikben úgy benne volt azért ez a potenciális, de sokan kapnak játék lehetőséget roleplayer szerepekben, és amire én még így készültem ilyen összegzésként, hogy azt látom, hogy picit ez a 2002-es vagy 2022-es draft, ez most egy lenyomata annak, hogy hogyan gondolkodhatunk prospektekről, hogyan draftolnak a csapatok. Én itt láttam először így nagyon látványosan azt, hogy nyers upside játékosok, akiknek az az erőssége, hogy fiatalok, ők tendenciózusan elkezdtek csúszni. És ez már tavaly is látszott, hogy a nagyon nyers játékosokat hátrébb viszik el, mint akár az azt megelőző években, vagy így a 2010-es évek trendjei között, és felértékelődött az, hogyha valaki jó játékos. Például, hogyha visszanézünk az NBA történelmére, nagyon gyakran kerül az elő, hogy hát 3-4 évet töltött egyetemen, szépen felépítette magát, nem tudom, például egy Dennis Rodman, hát közelében nem volt annak, hogy NBA játékos legyen 18-19 évesen, aztán szép pályát futott be, de Scottie Pippen is több éves, egy kis egyetemről érkező játékos volt, és hogy most jutottunk el újra oda, hogy a jó játékosok előnyt élveznek a fiatal játékosokhoz képest. Akkor is, hogyha nem biztos, hogy annyira magas az upside, de még erre is valamennyire rácáfol ez a draft, hogy idősebb játékosok nem rendelkezhetnek upside-dal. Szóval szerintem nagyon izgalmas most visszanézni 2022-re.
Hát egy kicsit mérges vagyok arra, hogy ezt nem én mondtam be, mert már tavaly megszületett bennem ez a gondolat, amiről most beszélsz, csak tényleg több év, mint a kéne, de azért azt lehet látni, hogy ezeket a trendeket milyen szinten követik a csapatok, tehát az idei drafton egy ilyen nagyon erős visszajelzést kaphatunk erről, függetlenül attól, hogy itt milyen a mélység, vagy a sztármélység. Zoli, mennyire vagy megelégedve egyébként ezzel a 22-es osztállyal, olyan szinten is kérdezem, hogy azért itt a második évükben sokan tudtak berobbanni. Most az teljesen mindegy, hogy nem, mit tudom én, osztár szintre természetesen, de a rotációba oda kerülni, igen, azt sokan meglépték.
Ez egy mély és nagyon jó draft volt, ugye, hogyha Chet, ahogy beszéltek az adás előtt kicsit, mint még Peti ideért, hogy ha Chet nem hagyja ki az első évét, akkor most még inkább mosolyra állna a szánk az adás alatt, mert ő is egy véleményem szerint egyértelműen Hall of Fame tehetség. És van azért szép számmal egyébként olyan játékos, akiből legit NBA játékos lesz, és a laterin kívül húzták ki. Sőt, egyébként olyan játékost is találhatunk ott, aki, ha nem is mondjuk All-Star lesz, de egy nagyon-nagyon jó csapat kezdője is, akár ugye Kesslert említhetjük, akit ugye 22. helyen vittek el, vagy Peyton Watsont, aki a védekezésével kezdi bejátszani magát a bajnok csapat rotációjába, és akkor még lehetne Nembhardot említeni, akik ezek a játékosok mind-mind-mind az első kör vége felé kerültek kiválasztásra. Nyilván ma róluk is lesz szó. Hogyha megnézzük azt, hogy rajtuk kívül ki az, akit lényegesen előrébb draftolnának le ma, akkor közülük is azért valószínűleg kiemelkedő, ugye Jalen Williams, akit nagyon-nagyon magasan húznának ma már ki. Nyilvánvalóan azért nem a top 2-ben, de simán el tudom képzelni, hogy harmadiknak, hogyha most egy redraftot csinálnánk, akkor, sőt, hát mi biztos, hogy nem raknánk lejjebb, mint a harmadik hely.
Hát az szódziár, viszont akkor beszéljünk szerintem először gyorsan Paolo Banchero-ról. Azért, mert róla kicsit beszélgettünk ugye az All-Star kiválasztásnál is, és hát vele kapcsolatban én csak egy olyan gondolatot hoznék, hogy az ilyen típusú játékosoknak úgy tűnik, hogy tényleg hosszú útjuk van, mire az All-Star Julius Randle-t elérik, mert ez a Scottie Barnes, Banchero, Randle egyszerűen azt a jumpert, azt össze kell magabiztosan rakni, és most például ugye nem dobja a Randle sem olyan jól a triplát, de neki már a középtávolja is olyan, tehát hogy egyértelmű, hogy ki kell rá menni. Azt hiszem, hogy Banchero és Barnes is attól szenved, hogy amint visszaesett az az ilyen 38, meg Barnes esetében 40%-os triplázás az elejéről, abban a pillanatban azért látszanak a repedések, és ezek a repedések, ezek nyilván sokféleképpen betömhetők, és az egyik, abban Banchero már a kezdetek kezdetétől nagyon jó volt, az, hogy büntetőket harcoljon ki az ember, és gyakorlatilag Banchero-nak jelenleg ez az egyetlen legit NBA sztár fegyvere, és amit Banchero-nál ilyen csalódásként élhet meg az ember, az nyilván az, hogy egyelőre nem nagyon látszik az, hogy itt nagyon más is van, de elfelejtjük, hogy mitől soroltam ezt a három játékost egy kategóriába, hogy kiválóan passzolnak, hogy tényleg akár duplából, akár palánkalól fantasztikusan passzolnak ki, és szerintem ez egy nagyon nagy érték a négyes poszton, ezen a hibrid most már tényleg 195 centistől 2,10 méterig bármilyen típusú játékos beillesztető posztra, mint a négyes, ez egy óriási fegyver. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem kell Banchero-ra úgy tekinteni, mint akiről mondjuk szupersztár szempontjából már most lemondanánk, de nem lehet elvárni, hogy egyik pillanatról a másikra mindent is tudjon. nagyjából én ezt akarom mondani Bankéről, mert felsorolhatjuk éppen a százalékait, most már nem lesznek szemedgyönyörködtetőek, pedig ugye ez elég jól indult. Akkor Zoli, most téged kérdeznélek először, te is ugyanúgy fenn vagy azért a Bankéro vonaton, mint én, tehát gondolom, hogy te se mondtál le róla most az elmúlt két hónap, hát szenvedése miatt.
Bankéroval kapcsolatban érdekes, hogy szerintem ilyen ellentétes irányba haladó úton vagyunk mi, Gábor, mert én most vagyok egy kicsit optimistább az ő startup side státuszával kapcsolatban, és valóban, hogyha megnézed, gyakorlatilag a decembert, én azt mondom, hogy a decemberre nem volt jó neki, de azért januárban és februárban ő már picivel javuló formát mutatott. Nyilván egyénileg, ezt hozzá kell tenni, mert egyébként a Magic kifejezetten gyenge januárt futott, most viszont megint Bankero is és a csapat is rátalált valamire az utolsó 5 meccsükből, sőt az utolsó 6 meccsükből 5-öt nyertek. Ha összességében nézzük Bankero szezonját, hogy miben fejlődött, ami egyértelmű, hogy sokkal jobban átlátja a játékot, most már olyan rideket is megtalál, amiket kifejezetten az advanced, tehát ilyen előre haladott vagy nehéz kategóriába raknánk. Nem feltétlenül nyilván egy irányító playmaker szintjén van ebből a szempontból még, de nagyon jól használja a magasságát. Azt ugye, és ezt közhely tudom, de tényleg van egy előnye az ilyen magas passzolóknak, mint mondjuk egy LeBron, Bankero is ugye ide tartozik, hogy egyszerűen jobban átlátják a pályát. A triplája egyértelműen fejlődött, a védekezése egyértelműen fejlődött, és amit már az ő elit készségének tartottunk, vagy olyan készségnek, ami elit lehet később az újonc szezonjában, az ugye a büntetők kiharcolása. Ebben már tavaly is nagyon extra volt, idén számszerűleg nem lépett ebben előre, de ebben az is benne van, hogy jobb lett a jumperje, és több jumpert vállal, de az agresszivitás azért ugyanúgy megmaradt, és ez a 7,4 kiharcolt falt, ez ha nem is elit, de nagyon-nagyon jó egy másodéves, 21 éves játékostól, úgyhogy én látom benne a start, az abszolút szuper start, és top 5-ös játékost, azt még nem, de top 10-12-es plafont simán jelen pillanatban.
Hogy állsz te ezzel az utazással, Peti?
Azt hiszem, Zolinak most egy mondatába fogok először belekapaszkodni, és akkor innen kötök vissza Bankéróra, hogy azt mondtad, hogy a LeBronok, vagy valahogy így fogalmazta, hogy a LeBronok. Tehát azon gondolkodtam, hogy vannak-e LeBronok, és ez Paolo Bankéronál hát kardinális kérdés, hogy azt mondhatjuk-e, hogy a LeBronok, vagyis a magas, jól passzoló labdát kezelni képes játékosok négyes poszt környékén, vagy 4-es-3-as poszt környékén, ez egy létező dolog-e? Vagy LeBron annyira unikum, hogy őt sokkal inkább kellene az ilyen James Harden, Luka Doncic féle nagyobb, erősebb ballhandler irányítóknak a supersize változataként elképzelni, és akkor más játékosokat kapcsolunk hozzá. Én kicsit azt látom, hogy a liga is bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy lehet-e egy LeBron szerepről beszélni, wing vagy big wing posztról, vagy inkább tényleg LeBron-e az unikum e tekintetben, és Paolo Bankéronak ez lesz az a kérdés, én abban nem szeretek, vagy az engem nem szokott foglalkoztatni, hogy sorba rendezzem, hogy most 12. 18. játékos-e valaki, viszont pont ezt látom, hogy akár egy Bankéróban, de ide vehetünk egy Scottie Barnes-t, egy Pascal Siakamot, akik nem tűnnek championship első opciónak. Tehát nem az a játékos, aki sztár szerepben bajnokságig vezet egy csapatot úgy, hogy köré épül a rendszer. És hogyha nem ilyen, akkor meddig juthat el a csapata? Tehát például Julius Randle példája kiváló, hogy tök jó most is egyértelmű All-Star szezont hoz, de hogy nem annyira látod, hogy mi a plafonja, vagy illetve pont, hogy nagyon látod, hogy van egy plafonja annak a csapatnak, aminek ő a sztárja, és Bankero is ezen a csapdamestjén van. Lehet, hogy Kawhi volt pont az a példa, hogy mégis afelé mutat, hogy lehet LeBronokról beszélni, és létezik ez a szerep, és kérdés, hogy Bankero eljuthat-e erre a szintre. Az szerintem mindenképpen biztató, hogy egy gyengén támadó, jól védekező csapatnak az első opciója, aki ha nem is hatékonyan, de tud pontokat termelni úgy, hogy a védelem elsősorban ráfigyel. Tehát azt szerintem nem kérdés, hogy ő egy NBA sztár, akit látunk, tehát ez a szupersztár határ az, ami vagy áttörhető neki, vagy nem, de én most az elmúlt évek alapján egy kicsit szkeptikus vagyok, hogy ez a játékos típus, ez igazán olyan-e, akit típusnak nevezhetünk, és rendszer szinten körbe lehet úgy építeni, hogy bajnokcsapatot építs. Jokicsról is ezt gondoltuk mondjuk, hogy nem lehet, de Jokic is unikum. És valahol ez a kérdésem nekem Bankíróval kapcsolatban, hogy ő egy példája egy kísérlet típusnak, vagy lehet-e ő maga is unikum.
Beszéljünk akkor egy másik, szerintem picit unikális játékosról és a potenciális másik sztárunkról, Jalen Williamsről. Elmondom, hogy miért tartom őt unikális játékosnak. Az nagyon ritka, hogy valaki kezeli a labdát, hogy valaki, ha nem is nagyon látványosan, de felvesz egy playmaker szerepet, hogy valaki gyakorlatilag mindent tud a kosárlabdáról olyan szempontból, hogy ő azért mindenben közép jó legalább. Ugyanakkor ennyire be tud állni egy ilyen Shai Gilgeous-Alexanderen kívül egalitáriánus rendszerbe, ahol a második, harmadik, de néha csak a negyedik, ötödik legtöbb rádobás az övé. Tehát, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy az ember azért hatékony, mert szinte mindig csak a jó megoldást választja, és ezt lehet egy érettségként is felfogni, de lehet úgy is, hogy nem biztos, hogy sztár alkat abból a szempontból, hogy nem dominálja soha szinte a labdát. De olyan szinten, hogy az már ilyen szempontból még akár aggasztónak is tűnhet, és akkor most hagynám nálad a szót, Peti, hogy menjünk most másik sorrendben. Nyilván nem azt akarom mondani, hogy ez aggasztó, mert fantasztikus ez a fejlődés. Már ugye tavaly év végére ott jártunk, hogy már a Rookie of the Year szavazáson ő lett a második, és Kessler a harmadik, és nálam is ez volt a sorrend egyébként, de azt hiszem, hogy idén ő egy nagyon-nagyon szuper fejlődést mutat, és ráadásul az a tripla az nagyon megérkezett, szóval ezek mind pozitív dolgok. Ugyanakkor itt is az upside-dal kapcsolatban megfogalmazódik bennünk, hogy mondjuk egy olyan játékos, aki hajlandó ilyen alacsonyan tartani a saját usage-át, mert azért ne tévedjünk, nyilvánvalóan törhetne be többször az OKC rendszerébe, nem csak és kizárólag edzői utasítás ez, az a játékos abból lehet-e szupersztár, vagy csak sztár upside-dal rendelkezik.
Jalen Williams volt a 2022-es draftnak a sztoria, ahol gyakorlatilag, hogyha az ember végignézte a mértékadó draft szakértőket, akkor azt lehetett látni, hogy nagyon különböző időpillanatokban hitték el azt, hogy Jalen Williams egy jó prospekt. Tehát ő klasszikusan olyan jegyeket viselt magán, hogy hát nem volt annyira idős, de 3 évet töltött el az egyetemen, nem is jó egyetemre járt, és ez a nem lehetett előre tudni, hogy kifutott neki egy év, és akkor éppen jó számai, jó átlagai voltak egy gyengébbnek gondolt konferenciában, vagy pedig ő tényleg az a játékos, aki hatékonyan tud csinálni mindent a pályán támadó és védő oldalon. Tényleg még hetekkel a draft előtt volt, aki második körbe rakta, vagy első kör végére, és a combine után kezdett el szépen felfele kúszni, hogy aztán azok Oklahoma City a 12. helyen draftolja le, úgy, hogy az övék volt a 11. pick, mert felcseréltek érte, de ott még Usman Dzsenget draftolták le, és csak a második választás volt Jalen Williams, tehát ez is kérdés, hogy oké, Reach-et húzott az OKC, de ténylegesen mennyire hittek benne.
Én azt gondolom, hogy csak ez lehet majd a következő Draymond Green történet, amit igen, így mesélünk utólag, nem? Hogy így, ó, mekkora draftolt a Warriors? Ja, igen, csak 6-tal előtte ledraftolt egy olyan magas embert, gyakorlatilag kvázi hasonló posztra, akiről aztán azóta a nevét is elfelejtettük.
Igen, talán itt még annyi módosítás lehet, hogy azt mondták, hogy Jalen Williamson bíznak jobban, és akkor neki legyen a kicsit olcsóbb rookie szerződése, mert ha Dzsenget cserélni kell, akkor az jobb lesz később a capnek. Tehát, hogy ilyen manőverezést is el tudok képzelni Sam Presti-től. Minden esetre ő az, aki tényleg egy jó játékos. Tehát, hogy látszott rajta, hogy nagyon jók azok a skillek, amik megvannak neki, és szerintem nagyon jól is áll neki ez a szerep az OKC-ben. Én nem vagyok benne biztos, hogy ő szupersztár alkat, de hát nem is kell szupersztár lenni egy Shai Gilgeous-Alexander mellett. Főleg, hogyha még Chet Holmgren is ott van a csapatban. Tehát, hogy annyira jól áll neki az a szerep, amit itt kell csinálni, és lehet, hogy 5 év múlva azt fogjuk mondani, hogy ő lesz a következő James Harden, akit elcserélnek, és felrobban, és MVP lesz belőle. Én ezt annyira most kevésbé látom, viszont, hogy egy nagyon fontos láncszeme, tehát egy, nem tudom, ilyen Scottie Pippen fontosságú eleme lehet egy rendszernek, az viszont benne van. Nála az a kérdés, hogy a védekezése az mennyire lesz impact, mert szerintem az ő szerepében ez is fontosabb, mint amit most az advanced számok mutatnak, hogy milyen hatása van védő oldalon a játékra. De ezt is nehéz egy jó csapatnál megállapítani.
Itt csak annyival dobnám tovább a szót Zolinak, hogy én pont Gedei Tibivel beszélgettem róla egy két hete, és Tibinek az első mondata az volt, hogy ez a csávó akar védekezni, hogy milyen szintű effortot rak bele a pályamás másik oldalán is, és még nem elitvédő, de én nem véletlenül hoztam ugye annó a Jaylen Brown hasonlatot vele kapcsolatban. Brownnal is azt látjuk, hogy nem mindig van jó helyen, de nagyon durva effort van azon az oldalon.
Én nem láttam benne egyáltalán a szupersztárt, és az igazság, hogy így visszagondolva, csak egyértelmű, hogy én megbüntettem őt azért, mert 3 évet töltött az egyetemen, és ahogy Peti mondta, nem is jó egyetemen játszott, ugye a Santa Clarában. De ha ignorálom most ezt, hogy ő 3 évet volt egyetemen, és megnézzük azt, hogy ő mit csinált januárba, februárba, ha megnézzük azt, hogy milyen fizikai adottságai vannak, ugye egészen félelmetes kombináció, ugye, hogy nem egy nagyon magas játékos, most draft után ilyen 6 láb 4,75, tehát majdnem 6-5-ös magassággal mértek, ugye 195 centi, azóta szerintem lehet, hogy nőtt még 1-2 centit, de ha nem is nőtt, ugye 6 láb 5, a legit magassága most már gyakorlatilag, hogy minimálisan nőtt, és van egy brutális wingspanje, 7 láb 2. Tehát ez konkrétan egy Paul George-ra centiket ver rá, ami a host illeti. Olyan félelmetes szinten dominál jelen pillanatban, mint ilyen secondary playmaker, sőt, hát mondjuk egyébként az utóbbi meccseken inkább elsődleges playmaker, tehát ez is egy olyan dimenzió, amit én abszolút nem láttam jönni nála, de hogy ilyen sorozatban ilyen 7-9 asszisztos meccseket lehoz, az egészen durva. A védekezése szerintem erre az évre nagyon-nagyon sokat fejlődött. És nyilván az Peti kiemelt, hogy itt nem feltétlenül csak az advanced statok számítanak, ugye a defensive RPM-ben az egyik legjobb a posztján a ligában, és nyilván ott van mögött egy Chet, aki szerintem egy korszakos védő lehet majd, legalábbis mint ugye besegítő védő, de azt kell most már szerintem látni, hogy Jalen Williamsnek a fizikai és a skill adottságai megvannak ahhoz, hogy szerintem, hogy legyen Paul George szintű játékos legyen. És hogyha visszatekintünk a 23 éves Paul George-ra, nem vagyok benne biztos, hogy sokkal jobb játékos volt. Ő pont akkor járt konferencia döntőben, de nyilvánvalóan egy teljesen más szerepben, még azt is megkockáztam egyébként, hogy ennél valószínűleg gyengébb csapatban, de ha nem is volt gyengébb az a csapat, sokkal-sokkal kisebb upside volt benne. Én most látom Jalen Williams-be nem az abszolút szupersztárt, mert ott tényleg az a problémám, hogy számára oké az, hogy az egyik meccsen 10 rádobása van, vagy 8 rádobása van. És olyan kiemelkedő szinten usage-be is, és státuszba is első számú opció, hogy ez talán kicsit meg is nehezíti a többieknek a dolgát, mert mindenki akar utána egy picit, és annyi tehetségük van, hogy egyszerűen nem jut jelenleg annyi dobást megkockáztatom, ami Jalen Williamsnek már a teljesítmény alapján járna, és ez azért szerintem változhat majd a play-offban. Tehát amikor szükséged van a nehéz kosarakra, nyilván Shea egy még nagyobb usage-el fog dolgozni jó eséllyel, és Jalen Williams lesz az, aki szerintem fellép mellette, és Chet meg fókuszált arra, hogy az üres triplákat bedobja, és jól védje a gyűrűt, és jól mozogjon ki kicsik ellen. Jalen Williams szerintem 3-4 ponttal többet fog átlagolni a playoffban, mint a mostani átlaga, és azt fogjuk majd látni tőle a playoffban, amit most januárban és februárban csinál, csak még egy picit jobb, és utána már szerintem lehet, hogy jövőre top 25-ös, vagy akár top 20-as játékosként is beszélünk róla. Szóval én most egyértelműen sokkal optimistább és pozitívabb vagyok vele kapcsolatban, nyilván nem véletlen, mert a csávó dominál.
Durva, igen, és eszembe jutott az a Chris Middleton szerepkör a playoffról, amit Jannis mellett töltött be akkor, amikor Jannis már duplázták, triplázták, hát ahhoz egyébként egy meglehetősen hasonló szerepkört talán neki is előre lehet vetíteni, és most nem akarok végig sorba haladni, de mostantól nem is tudnánk szerintem. Úgyhogy Peti, válasz magadnak egy játékost, akiről szívesen beszélnél.
Melyik kezembe harapjak? Én még szeretnék az elején beszélni játékosokról. Legyen Jabari Smith, ugye ő volt a draftnak a csúszója, aki szinte konszenzus 1-1-nek számított egészen addig, amíg el nem kezdtek szivárogni a meglepetés hírek, hogy Paolo Banchero-t fogja vinni az Orlando Magic. Jabari Smith a másik ilyen epitómája Jalen Williamshez hasonlóan a draft tanulságainak, aki mellett az szól, volt, hogy borzasztóan fiatal. Olyan skillje van, ami elitnek tűnt, az ő 6 láb 10-es méreteihez képest a triplája az elit elitje volt egyetemen, tehát ez a 42% környéki tripla, az nagyon komoly fegyvertény volt, sőt 42% fölötti 43,6%-kal triplázott, és még a draft egyik legfiatalabb játékosa is volt, hiába láttuk, hogy vannak korlátai, hogy nem igazán tudja leütni a labdát, lepattanózgat, a védő oldalon blokkolgat, de nem egy elit, ilyen négyes mobil védő, csak a tripla. Viszont nagyon fiatal, és milyen sztár lehet belőle, és pont azt látjuk eddig 2 év alatt, hogy önmagában az, hogy fiatal, az nem jelenti azt, hogy egy játékos szükségszerűen mindenben arányosan, és akár az első éveiben ugrásszerűen nőni fog. Én nem akarom ráhúzni a vidás söpedőt Jabari Smith-re. Én nagyon kedvelem ezt a játékost, aki egy oké védő, jól lepattanózó, és triplát jól dobni képes négyes játékos, de azt is látni kell, hogy ez a szerep, ez mondjuk egy bajnokcsapat harmadik opciójánál magasabbra nem rakhatja őt. És itt most akkor mit gondolunk, hogy harmadik pikkel kiválasztva egy ilyen játékos az pásznak minősül? Vagy éppen, hogy ezt várhatjuk ettől a piktől. Szóval szerintem az ő megítélése ebből a szempontból nagyon izgalmas, és szerintem ő is egy nagyon jó játékos. Tehát ez a Houston nekem így nagyon tetszik, ahogy ők építkeznek, mert Udoka szépen megtalálta itt a rendszernek az elemeit, és ők az a csapat, akikben már most látszik, hogy így duzzad az erő, duzzad az energia, és hamarosan nagyon jók tudnak lenni, amikor egy kis rutint szereznek a fiatalok. Kérdés, hogy mennyire jók, de nagyon jók, de nem biztos, hogy ez egy bajnok csapat már most, de egy legit playoff csapat ott van bennük, és ebben Jabari Smith nagyon szépen megtalálta a helyét.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy azért itt védekezésben ő az első év végére is nagyot lépett előre, és szerintem idén is hozza ezt a szintet, ott látok benne potenciált, és a nagyon korai, nem a drafton, hanem mondjuk az első pár hónap után ilyen reménykedő Jaren Jackson Jr. párhuzamok nem tűnnek el annyira szörnyűen rossz, vagy szörnyűnek. Igazából kb. Azt az utat járhatja szerintem, amit JJJ, csak azért évvédője nem lesz belőle, de most mondjak egy nagyon friss példát, az elmúlt egy hónapból Scottie Barnes például nagyon jól fogta. Azt hiszem, hogy egy mozgékony, magas ember, az ma a mai ligában alapból kincset ér, és ez fel is nagyítja, ugye, azt, hogy ő neki mik az értékei, mert pont valami olyan plusza van, ami a jelenlegi ligában az egyik legextrább plusz, amit csak hozzá tudsz rakni a csapatodnak a teljesítményéhez, és egyébként ugye ezt az advanced-atok is szokták szeretni. A másik, amit vele kapcsolatban el akartam mondani, az egyértelműen az, hogy az ő fejlődése minden másban, amit említettél, Peti, nagyon helyesen szerintem, hogy azok tényleg brutális gyengeségek, az, hogy ő mennyire képtelen például egyegyezni, az, hogy nincs face-up játéka, mert alig bírja leütni a labdát. Ezek fejlődtek, csak rohadt mélyről jön. Én se látok benne szupersztár potenciált, de egy talán támadásban, vagy inkább volumtriplában még potensebb védekezésben kicsit rosszabb Jaren Jackson Jr., igen, az egy rohadt jó játékos, és az egy értékesebb játékos, mint amilyen jó játékos, mert ez a játékos típus jelen pillanatban ilyen elengedhetetlennek tűnik általában a jól védekező csapatoknak a rosterében. Zoli?
Szupersztárt én se látok most Jabariban, viszont nagyon-nagyon fiatal még, és azért ő elég nagyot lépett előre a második évére. Lehet, hogy majd egyszer, és főleg amiatt, amit ugye Peti szépen kifejtett, hogy ő milyen fantasztikus prospektnek volt kikiáltva, mennyire fantasztikus prospektnek tartották a szakértők 16-17-18 éves korában. Ahhoz képest persze lehet még mindig baszt akkor is, hogyha nem fejlődik innen, de ő egy produktív NBA játékos lesz, ez azért már most látszik. A tripláját, nem azt mondom, hogy feljavítottam, mert ugye ezt is mondta Peti nagyon jó, hogy ő elit triplázza volt tényleg az egyetemi éve alatt. Inkább csak sok volt neki az NBA, tehát neki nem kellett átkalibrálni a dobását, mert az első szezonjában nagyon jól büntetőzött, tehát ott volt nyilvánvalóan a mechanizmus minden, egyszerűen csak mentálisan valószínűleg bele kellett erősödnie az NBA-be, és a második évben most már posztján azért ott van a jó triplázók között, 4,5 kísérlet, 37%. Erre azt mondod már, hogy ha csak ennyit hoz majd a legjobb évei alatt, az bőven elég. És ez már egy fegyver, és ki kell rá lépni egyértelműen. Lepattanózóként nem elit, de jó, tényleg jó lepattanózó. Playmakingben majd szeretnék egy kicsit többet látni. Ott talán nem lépett előre, de egyébként szinte minden másban igen. Egyértelműen jobban védekezik, kicsit letisztultabb lett a védőjáték, nyilván ebben nagyon segített Udoka is, és Freddy Van Fleet, sőt, itt azért el kell mondani nyilván Brooks-t is, tehát Brooks amekkora hólyag, és seggfe időnként a pályán, Brooks nem egy buta játékos alapvetően, ami a védekezés azon részét illeti, hogy hol kell lenni, és mikor kell ott lenni. És ebben azért nyilvánvalóan ő is tud segíteni.
Bocs, meg jelentős. A bírókat is említsük meg, akik nyilvánvalóan utaznak az első éves játékosokra, ez a jelenség az abszolút nem szűnt meg.
Igen. Szóval én most úgy vagyok Jabariban, hogy megnyugodtam, ő jó játékos lesz, hogy mennyit tud előrelépni majd egy ilyen fiatal, tényleg mindig csak 20 éves játékosnál, nagyon nehéz megmondani. Itt azt is kell találgatni, hogy mi történhet majd a Rocketsen belül, ami az elérhető dobásokat illeti, és itt nyilvánvalóan Jalen Green szerepe fontos lesz, mert ha ő kikerül a képből, relatíve rövid időn belül, 1-2 éven belül, amire szerintem van esély jelenleg, akkor és addigra Jabari szerintem, hát én azt is értem közben egyébként, hogy első számú opció is lehet, mert Sengün az a típus, aki örömmel lenne úgy a legjobb játékos, hogy nem feltétlenül ő átlagolja a legtöbb pontot.
Igen, csak hogy első számú opciónak le kell tudni ütni a labdát, és az meg 2 év alatt nem fog megtörténni szerintem.
Nyilván értem, mint mondasz, igen, persze, tehát nagyon sokat kell fejlődni ehhez, és az egyértelmű terület, ahol nagyon sokat kell előre lépnie azért az a labdakezelés. Láttunk azért erre példákat, ugye, hogy tényleg teljesen inkompetens labdakezelőből is lehet akár nagyon jó labdakezelő, vagy relatíve jó, ugye Kawhi és Paul George a két eklatáns példa, akit mindig említünk. Szerintem akár az a szint elérhető lehet majd Jabarinak is egyszer. Nyilván ez a két játékos például egy totálisan elit dobást is hozzárakott ez a csomaghoz, és ezért is tudnak még ma is ilyen posztjukhoz képest közepes labdakezeléssel az egyik szupersztárnak, a másik pedig ugye ilyen kiegészítő sztárnak lenni, mert abszolút elit shooter mind a kettő. Jabarinak ebben is nyilván azért fejlődnie kell, meg igazából mindenben, tehát 20 éves.
Akkor beszéljünk kicsit Walker Kesslerről, mert hogy nála meg azt hiszem, hogy teljesen jogos azt feltételezni, hogy azért itt nem olyan nagyon sok van hátra az ő fejlődéséből. Azt gondolom, hogy amit ő első évében mutatott, az meglepetésként érhette a draft szakértőket is. Nem elsősorban azért, hogy miben jó, mert azt mindenki látta, hogy miben jó, hanem hogy ez az NBA-be, az első évben így transzlálódik, és így megjelenik, az azt hiszem, hogy valami olyasmi volt, hogy az ő potenciája 1-10-ig, tehát az ő potenciája mondjuk egy, mit tudom én, 7-es, de ebből a 7-ből már 6-ot így felvillantott az első évében. Kicsit én így érzem, lehet, hogy majd dámcáfol, de egyébként én nagyjából ugyanazt a játékost látom idén, mint tavaly. Pedig jazz meccset, amióta van ez a hihetetlen formájuk, hát nézek egy párat. Most nyilván gyakorlatilag azért is cserélték el Fontekkiót, hogy visszakerüljön Walker a kezdőbe, és szépen leküldték hármasba Markkanent, ahogy azt megjósoltam. Nem mintha ezt jó dolognak tartanám, nem mintha ezt csapat szempontjából így egyetértenék, de az biztos, hogy most megint visszakerül a kezdőbe, úgyhogy amit tavaly bejárt utat, a tavalyi útja ugye szintén a padról vezetett, azt idén is bejárja, és nagyon hasonló a szezonja is, úgyhogy ez egy jó kérdés, és Petinek teszem fel akkor, hogy szerinted mennyi van még benne? Nyilván azzal totál elégedett lenne mindenki, ha ő egész karrierjében ezt a tényleg jó gyűrűvédő, nem teljesen elveszett a periméteren, tehát nem ez a bója, és hatékony befejező, hatékony rollman szerepet tudná hozni.
Szerintem Walker Kessler már most túl teljesítette a potenciáját. Tehát ez az egyik utolsó mondat, amit elmondtál, hogy nem az a búja a periméteren, tehát nála ez volt a félelem nekem is, meg másoknak is, hogy ő egyszerűen túl lassú a mai játékhoz. Tehát, hogy tudjuk, hogy mit ér egy rim protector magas, aki liga elit blokkoló, és a méretei is megvannak hozzá, hogy bezárja ott azt az ajtót, ami a gyűrűhöz vezet a festékben, de hogyha egy kicsit kimozdítod, hogyha egy kicsit futnia kell, akkor mire elég a lábsebessége, és én nem láttam benne ezt a lábsebességet a draft előtt. Tehát ez szerintem már egy olyan szintlépés, ami miatt, hát most nem is számoltam, hogy negyedik vagy ötödik játékosként beszélünk róla, de nagyon magasan ebben a klasszban, pedig még vannak kifejezetten izgalmas fiatalok is, úgyhogy én nem hiszem, hogy ő fog még bármiben fejlődni. Szerintem már ez egy nagyon szép pálya, hogy ő egy ilyen kezdő center szintet tud hozni, és pályán tudott maradni az első szezonjában 23 percet, most meg már 23,2 percet tud átlagosan pályán maradni. Ha csak ennyi lesz, hát abból sincsen semmi probléma. Mondjuk Brook Lopez, akit egy rendszer bújtat, ő egy picit többet tud pályán maradni. De hát ott van mellette Janis 4-es poszton. Tehát, hogyha egy ilyen 4-es lesz Kessler mellett, akkor őt is lehet majd több percre pályán tartani. De tőle ezt kapod, és ez értékes ma.
Igen, viszont azért nem lesz belőle Rudy Gobert. Azt hiszem, hogy ezt is nyilván csak a Jazz miatt merült fel ez egyáltalán, de azt hiszem, hogy ezt is látjuk.
Szerintem ma Rudy Gobertből se lenne Rudy Gobert, hogyha érted, hogy mit akarok mondani.
Benne van a pakliban, igen, igen. Bármi neked Kesslerhez, Zoli?
Szerintem elmondhatok mindent. Benne én nem látom az upside-ot. Hol léphetne előre egy ilyen játékos? Nyilvánvalóan a dobás tekintetében, hogy ne csak ilyen lob threat legyen, hanem esetleg kicsi horogdobások, bármi, de ő nem tűnik úgy, hogy megvan benne a technikai képesség erre. A büntető százaléka nem sokat javult, én mindig szoktam ezt nézni a relatíve fakezű centereknél, hogy néznek ki dobás közben. Ő nem jó ebben, tehát 51%-a az újon CV-ben. Valamint javult, mert 54%-kal dob, de nehéz most azt vizionálni, hogy ő bármikor egy Gobernél jobb, ha már Gobert emlegettétek, támadó játékos lesz, és azt is nehéz elképzelni talán, hogy olyan jó lesz, mint Gobert, mert Gobert egyébként, és ezt is sokszor elmondtuk, hogy alulértékelt azért támadásban.
Tehát, hogy ugye a passzjáték lehetne, ami még támadásban egy olyan skill, ami előkerülhet, de én ezt se látom Walker Kesslernél. Tehát nem, ő nem lesz ez a Adebayos handoff játékos.
Az biztos, hogy nem.
Illetve talán még azt érdemes hozzárakni, hogy ugye Rudy Gobertnek az ilyen megfoghatatlan dimenziója, hogy valószínűleg a legjobb screenjei neki vannak az egész ligában, és ez egy tényleg ilyen fekete mágia, amit ilyen szempontból tud, oda is nehéz felérni. Nyilván az ő screenjei köré egy 2 éven át top 5 támadó pick and roll offense-t tudott felhúzni Snyder, és azért ne gondoljuk azt, hogy itt Conley meg Mitchell pick and roll zsenialitása az, ami ezt indukálta magában, mert egyébként mind a kettő jó pick and roll játékos, de egyik se elit. Nyilván Conley nagyon jó, érti a pick and roll, de ő maga nem tud belőle nagy mennyiségbe befejezni, Mitchell meg nem tud belőle nagy mennyiségbe kipasszolni, szóval azért egyébként a Rudy Gobert Trae Young, vagy Rudy Gobert Dame Lillard, vagy Rudy Gobert Luka Doncic, vagy azt sajnálom, hogy soha nem láthattuk ezt a kombót, mert egyszerűen félelmetes lett volna csak egy évig is megnézni. Ezt most már csak így mellesleg teszem hozzá. Szeretném, hogyha egy nagyon picit megemlékeznénk Jaden Ivey-ról, ugye már arról sokat beszéltünk, hogy Detroitba milyen cirkusz mentek örül, hogy Monty Williams most elhatározta, hogy ő lesz a Hardass, aki rákényszeríti őt, hogy védekezésben is nagyon jó legyen itt a második éve elején. Az a helyzet, hogy egyébként Ivy-nak van egy nagyon extra dimenziója védekezésben, ha már itt tartunk, mert az ő blokkjai, azok egészen különlegesek és élményszámba mennek. Ugye egy nagyon gyors és meglehetősen atletikus játékosról beszélünk, akinek vannak besegítő ösztönei, csak egy-egyben még nem tűnik olyan jó védőnek. Ezt erről az oldalról azért el kell mondani, hogy inkább a Derrick White-i védő, meg Alex Caruso-i védő vonalon van ő, már nem azon a magasságon, de abban a típusban, mint a Jual idején. A másik viszont az, hogy ugye nagyon nehéz és nehezemre esik Detroitban egy ball handlert megítélni, amikor itt olyan spacing van, hogy egy két dobni nem tudó magas, meg még néha a hármas se tudod dobni, tehát hogy mind Kate Cunningham esetében, akiről most nem beszélünk, mind Jaden Ivey esetében van egy olyan érzésem, hogy ennél jobb játékosok, mint aminek most tűnnek, és most nem tűnnek annyira jó játékosnak. És egy másik, és majd itt Zoli, neked dobom a labdát, de egyébként Peti, a te véleményedre is kíváncsi vagyok, hiszen ilyen tipizálással te kezdted ezt a műsort, és ez nekem mindig nagyon tetszik, hogy az is érdekes, azt gondolom, hogy az ilyen 1-es-2-es kombó átvédek közül, aki nem tud egy csapatot elirányítani, azoknak általában sokkal nehezebb útja van, amíg megvesszük őket. És azért Jalen Green is egy jó példa, Jalen Greennél azért irányítóbb Ivy, messze irányítóbb nála, tehát azért nem ennyire szélsőséges, meg Mazurin, nem ilyen szélsőséges példákat akarok hozni, akiknek a playmakinget tényleg úgy kell beleerőltetni a játékába, nem, ennél azért Ivy irányítóbb, de például nem biztos, hogy ott tesznek, hogy Cunningham mellett van a pályán, és amikor ugye kap némi türelmet és időt, akkor általában nagyon jó meccseket hoz le. Tehát ez most már tavaly évvége is így volt, idén is most Cunningham hiányában hozott egy-két tényleg szupermeccset, és az, hogy egy ilyen hát nem túl győztes kultúrában, egy ilyen nem túl jó csapatszerkezettel mit alkot, még messze nem engedtem én el a Jaden Ivey projektet. Zoli, te elengedted-e?
Olyannyira nem engedtem el, hogy én szerintem egy másodpercig sem inogtam meg Ivey sztár potenciájával kapcsolatban, és ha mégis, akkor a felvételeket nyugodtan használtuk fel ellenem a bíróságon. Nyilván ez az adás ilyenkor kicsit átmegy ez a mit tettél értem mostanában dologba, ugye ez kint a What have you done for me lately? Be kellett mondanom angolul, és igen, hogy tudjátok, miről beszélek, mert nyilván ez magyarul azért nem egy ilyen közismert dologmondás. Ivy egészen brutális februártól eddig. Nyilván ez egy ötmeccses minta, de ha visszanézünk januárra, akkor ott is azért látunk egy 22-5-6-os meccset, látunk egy 32 pontos 6 asszisztos meccset, látunk egy csomó olyan meccset, ahol 20 pont közelében volt relatíve jó százalékkal, jól triplázott konzisztensen az egész hónapban. Na most ehhez képest még inkább szintet emelt, nyilván még egyszer mondom 5 meccsre egyelőre, de februári mintánk ennyi. Volt 7/7-es tripla meccse, amit én nem tartottam volna lehetségesnek Jaden Ivey-nál. És az a durva, hogy ez a meccset megelőzte egy 5/7-es tripla mérkőzést. Tehát ha ilyenek benne vannak, nyilván egy-egy eset lehet véletlen, de januárban volt neki 3/7, 4/6, és egy csomó 2/3, 3/4, 2/5, tehát ilyen jó triplázó mérkőzések. És ez számomra benne megerősítette azt, hogy ő egy egészen különleges támadó prospekt, és igen, nem tűnik úgy, hogy megvan benne az az igazi, a méreteihez elvileg szükséges elite playmaking szikra potenciál. Ez valószínűleg nincs meg benne, tehát inkább neki secondary playmaker max potenciál van, ami a passzjátékot illeti, de mint scorer, basszus, hát nagyon durva ez a csomag, ami neki van. Ez az első lépés, a labdakezelés is, ami még fog fejlődni. Ugye az ő labdakezelése az a tavaly előtti évhez képest is az UNCV-re fejlődött. Az UNCV-hez képest is fejlődött a második évre. És szerintem ő alapvetően az a játékos lesz, aki más típusú, de én ilyen Tyrese Maxey-féle ugrást várok tőle majd támadásban egy-két éven belül. Hasonló, egyébként fizikumra hasonló a két játékos. Ivy nem lesz olyan triplázó nagy valószínűsége, bár Maxey-ről se gondoltuk volna, hogy olyan triplázó lehet, mint amilyen lett egyébként ilyen rövid időn belül, tehát az is egy félelmetes meglepetés volt. Viszont Ivy sokkal
a sebesség ott van, az biztos. Igen.
Hát sőt, hát szerintem atletikailag még jobb, vertikálisan még jobb, és tényleg, hogyha csak a támadást nézzük, akkor szerintem nagyon-nagyon komoly potenciál van benne. Tényleg az egyetlen fájdalom, hogy nem látom benne azt a D-Wade féle igazi játékszervezői intelligenciát, mert D-Wade azért legyünk őszintén már elég korán gyakorlatilag egy irányító volt. Ez a dimenzió hiányzik Ivy-ból, és ez akadályozhatja majd meg azt, hogy elérje az abszolút szupersztár státuszt, de sztár potenciált, érts többszörös all-sztár és mondjuk egy bajnokcsapat második legjobb játékosa, azt a jelen pillanatban simán látom bennem.
Én csak úgy mennék fogalmazni, ez a max, de igen, tehát ezért közel ugyanazt mondjuk, Peti.
Közel ugyanazt, igen.
Nem olyan szexik mostanában a scorer kettesek. Tehát ugye véd volt talán az utolsó ilyen nagy scorer kettes, és azóta mindenkitől kicsit azt várjuk el, hogy James Harden legyen. Hogy ha már elsősorban a pontszerzés a fegyvere, akkor lehessen köré felhúzni egy naprendszert, amiből legalább valahogy ki tud passzolni, akkor is, hogyha nem ilyen Lucas szinten zseniális, ösztönös playmakinget és pályát átlátó játékintelligenciát vissza a parketre, de valahogy oldja meg, hogy akkor ő a fő ball handler, és legyenek meg az asszisztjai, és akkor aládol a csapat. Valahogy, mintha kicsit azt látnám, hogy alulértékeljük a Devin Booker-öket, alulértékeljük a Donovan Mitchell-eket, akik elsősorban szkórerek és valamilyen elit szkéjükre, nem mind a kettő ugyanarra, de általában ez a scorer kettes tír jellemzően az atletikusságára szokott építeni, mert hogy aki a dobására épít, az könnyebben beilleszthető kiegészítőként egy másik ball handler mellé. Szóval mindig nagyon nehéz ezeket a játékosokat rendszerben látni, és talán helyükön kezelni. Nagyon látványos, nagyon jól néz ki, nagyon sok pontot tud majd átlagolni a ligában, de hogy ez mire elég, az egy jó kérdés. Szerintem egyébként Kate Cunningham mellett nagyon sokra. Én már a drafton is imádtam az ő párosukat, és most is azt gondolom, hogy ebben a párosításban, ebben a one-two punch-ban nagyon nagy potenciál van, mert azért ez tényleg félelmetes, amikor most az Ivy atletikusságával próbáljuk megverni a védelmet. Most a Cunninghamnek a passzaival próbáljuk megverni a védelmet. védelmet. Tehát, hogyha csapat lesz körülöttük, akkor ezt szerintem megláthatjuk, és most őt tényleg nagyítóval kell figyelni, mert most döntött úgy Troy Weaver, hogy akkor legyen csapat körülöttük, és nem szórakoznak tovább a Kevin Knox-akkal, meg Marvin Bagley-kkel. James Wiseman még ott maradt Mementónak. De igazából most már kicserélődött a Detroit Pistons, tehát a Fontekkiók vannak mellette. A nem is tudom, ki került még oda hirtelen. Tehát, hogy de nagyon-nagyon jó kis játékosok, nagyon jó kis roleplayerek. Most Troy Brown pont eszembe jutott, de nyilván nem ő a legfontosabb. Szóval most kell megnézni ezt a Detroit Pistons-t, hogy normális szerepüket tudó, abban a skill setben jók, jó játékosokkal, amire itt szükség van, mire fog menni ez a csapat tavasszal, és mi lesz ebben Ivy szerepe.
Maradjunk már nálad és Detroitban, mert Zolival mi megbeszéltük, ugye Zoli hozta fel ezt, hogy egy kicsit ilyen Drummondi úton megy Durán, és Jalen Durán, azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon jó megfigyelés Zolitól egyelőre. Én is úgy látom, hogy impact nélkül fantasztikus számok, de ugye azért ne zárjuk ki azt, hogy ehhez majd impact is csatlakozik. Itt Durannél én elsősorban azt figyelem, hogy védekezésben az egy-két tényleg látványos blokk, meg a jó lepattanózás, mikor tűnik majd úgy, hogy a csapatnak az eredményességét is befolyásolja. Ezt most nem ilyen általánosságban mondom, hanem a szemtesztre sem befolyásolja igazából. Tehát, hogy a szemtesztnél is azt látom, hogy jó az a első erőfeszítés, amivel oda megy, amivel esetleg egy gyenge oldali besegítésből kioszt egy blokkot, és utána pedig megszűnik védekezni. Például szóval ezek az ilyen motor kérdések, hogy azt mondták, hogy milyen jó motorja van. Igen, milyen jó motorja van, ugye az első nagyobb erőfeszítésig.
Igen, de tehát Jalen Duren is nagyon fiatal. Egyébként, bocsánat, az előbb feltűnt, hogy Jaden Ivey-nak pont ma az adásunk felvételének napján van a születésnapja, tehát Isten éltesse február 13-án Jaden Ivey-t. Szóval Jalen Duren még alig múlt 20 éves, és szerintem ő pontosan ott tart, ahol egy 20 éves magas embernek tartania kell. És nála én semmilyen jóslásban nem merek belemenni. Tehát azt szerintem nagyon jót tesz neki, hogy nem kell Drummondi szerepbe kerülnie, ahol a képességeinek, még akár az adott érában a skillsetjének nem megfelelő, hanem annál jóval nagyobb usage mellett termelheti a számokat, és elhihette akkor, hogy jó. Durant nem került ilyen szerepbe, viszont ízleges, egy 20 éves magas ember. Tehát Walker Kessler idősebb volt, amikor a ligába került. És Durant előtte sem olyan rendszerben. Ugye ő a Memphis Tigers csapatából érkezett, ahol Penny Hardaway az edző, de ugye ez az időszak az volt, amikor az ilyen nagyon nyers atletikus tehetségeket, a Precious Achiuwákat, a James Wisemaneket termelték ki, és ott sem tudott igazán rendszerben játszani. Szerintem neki még egyszerűen időt kell hagyni ahhoz, hogy megértse a center játékot, megértse a védekezési sémákat. Igen, persze. Tehát most látszanak ilyen Drummondos jegyek, de szerintem ez még annyira egy ilyen middle of the road, vagyis köztes állapot nála, hogy egyszerűen én türelmes vagyok vele. Én nem akarok még most nagy megfejtésekbe menni vele kapcsolatban.
Zoli, te hozzátennél bármit a körülbelül 2 héttel, vagy 3 héttel ezelőtt elhangzottakhoz?
Igen, annyit, és szerintem két dolgot, és szerintem ez fontos két dolog, hogy a prototípus az ez a Drummond, és az impactet még tényleg azért nehéz lemérni, mert voltak Drummond-szerű játékosok a múltban szép számmal, akiknek egyébként volt impactje. De mivel a Pistons annyira gyenge ugye jelenleg, ezt nem lehet még egyszerűen lemérni, és ezért is értek egyet abszolút Petivel abban, hogy nem érdemes jósolni vele kapcsolatban, mert lehetetlen. A másik dolog viszont, hogy fény évekkel jobb büntetőző, mint Drummond. Tehát ez a srác konkrétan majdnem 90%-kal büntetőzik most februárban, és nyilván ez pici minta, de azért volt már ebben 9/10-es mérkőzése, és volt közte 6/6, tehát ilyeneket soha a büdös életben nem látnád Drummondtól, és ez az, hogy valaki ennyire jobb büntetőző, egyébként 73%-kal büntetőzött ugye januárban is, 68%-kal büntetőzött decemberben, 66%-kal ugye a szezon elején, és még a legrosszabb kezdés is, az első hónap is, az is fény évekkel jobb, mint amire Drummond képes. Úgyhogy én Durannél abszolút nem mondanék le arról, hogy neki lehet még támadó játéka a lobokon, a zsákolásokon túl is. Mert ha valaki ennyire jól tud büntetőzni, abban kizárt dolog, hogy ne legyen meg a készség arra, hogy valamiféle jumpert kifejleszten előbb-utóbb.
Erre hadd kössek rá nagyon gyorsan. Nem mutatják a számok, de szerintem neki finomabb keze van, mint amire egy ilyen játékostól számítani lehetne. Én triplát, hát még bedobottat nem láttam tőle, az NBA-ben biztos, hogy nem dobott be, szerintem az egyetemen sem, viszont nem tűnt sose rossznak az a jumper mozdulat, amit hogyha rákényszerült, akkor középtávolról eleresztett, tehát ebben lehet benne kakaó. Nem biztos, hogy népszerű komp, de mondjuk Aitonnak is finom keze van, tehát hogy a hozzá hasonló dobása elképzelhető, hogy lesz.
Meg egy jó út is, amit követhet, vagy ha csak a jumperre gondolunk, akkor Adebayo még, aki ide tartozhat. Nagyon szerettem volna most ez ebbe a pillanatba, mondjuk így a szezon első két hónapja után Mark Williamsről beszélni, csak ő azóta sérült. De egyébként Mark Williamsben például nem biztos, hogy megvan ez a lehetőség támadásban, viszont lehet, hogy csak azért, mert egy lobby irányító mellett játszott, egy tényleg nagyon jó passzoló irányító mellett, de ebben nekem nagyon-nagyon meggyőző volt, és védekezésben is, ha nincs is olyan lepattanózó, mint Durant, de összességében érettebbnek tűnik, és meggyőzőbbnek. Tehát, hogy Mark Williamsre én majd azért rávetem még vigyázó szemeimet, csak megvárom még szerencsétlen visszatérés. Ugye tavaly is volt egy kisebb sérülése, most meg egy nagyobb, ezt is érdemes lesz monitorozni. Majd visszatérhettek rá is, bár hát ugye nem nagyon vannak új információink, de én arra gondoltam, hogy beszéljünk már egy kicsit egy másik ilyen kicsit empty stat guy-nak bélyegzett játékosról, Benedict Mathurinról, aki azért szép csendben szerencsére tudta fejleszteni például a tripláját idénre, és éppen ezért, bár még mindig eléggé fekete lyuk, ahogy ugye becézték is, és elnevezték első éve végére, de ettől függetlenül egy nagyon picit többet passzol, és egy picit jobb off the ball játékos, tehát elindult ő a jó irányba, és ezt a scoringot, amit az első hát pár hónapjában felvillantott, mert ugye nem azt akarom mondani az első évében, mert az első év második fele az ilyen szempontból sem sikerült jól neki, azt azért nagyjából hozza, úgyhogy Mathurin is elindult egy kicsit olyan úton, hogy igen, lehet, hogy empty stat guy-nak is gondolhattuk, de talán van fény az alagút végén. Ugyanakkor azt azért el kell mondani, hogy ő viszont tényleg az a playmaking nélküli scorer kettes, tehát egyáltalán nem az Ivy dimenzió, de még a Jalen Green dimenziót is alig üti. Szóval, hogy ugye ez a játékos, ha nem hatodik ember lesz, akkor mondjuk nem olyan könnyű elképzelni, hogy mit csinálsz vele, főként azért, mert ugye ő, hát az atletizmusát megcáfolva szörnyű védő, és még mindig rossz. Tehát, hogy azért ez egy nagyon-nagyon szélsőséges játékos ilyen szempontból, és amikor vannak elit skilljeid is, büntető kiharcolás, scoring, az lehet elit skill nála, és emellett pedig szélsőségesen gyenge részei a játékodnak, playmaking, védekezés, akkor ugye rohadt nehéz téged beilleszteni igazából bármilyen bajnok esélyes csapatba. Nem tudom, Zoli, ezzel egyetértesz-e?
Mathurin vonaton én talán soha nem ültem fent, így rémlik legalábbis.
Azért te az elején felültél arra a vonatra, a első pár hónap után.
Hát max olyan szinten, hogy meglepő volt, hogy egy játékos gyakorlatilag 20 pontot átlagol egy újon a szezon első felébe, és azért akkor is láttuk, hogy borzasztó védő. Tehát igazából a legelső pillanatoktól, és ahogy mondtad, hogy egyébként egy nagyon-nagyon jó atléta, sőt, extra atlétának is nevezhetjük, de se a labdás, se a labda nélküli védekezéssel, vagy a labdáson, nem labdáson védekezéssel, besegítő védekezés, mind a kettő pocsék, hogyha ugye labdavezetésből támadják, egyszerűen nem tudja, hogy kell lezárni a szöget, hogyan kellene helyezkedni, és nem veszi észre a befutásokat, tehát gyakorlatilag ő azért az elejétől látszódott, hogy ő egy relatív alacsony IQ-val rendelkező játékos. Ő tényleg két dologra jó jelen pillanatban, a triplázás, illetve fast break, gyors indításos szituációknál, ugye ő is tud indulni, meg ő úgy egyébként nem rossz labdavezető, hogyha egyenes vonalba gyorsan kell vezetni a labdát, abban jó, de egyébként labdakezelőnek sem túl jó. Tehát én vele kapcsolatban nem látom azt a játékost, aki akár egy bajnokcsapat negyedik legjobb játékosa legyen. Mindig lesznek ilyen kifutott 30 plusz pontos meccsei, de hát ő képes arra is, hogy és főleg idén is egyébként ez volt a fura, hogy megnyilván ezért dicsértek annyira tavaly év elején, mert hogy annyira konzisztensen jó volt az első hetekben, hónapokban, de hát idén vannak ilyen két, most volt egy nulla pontos meccse a Charlotte ellen, amikor kikaptak a Charlotte ellen, abba belenéztem, hogy brutálisan nézett ki a srác, és azért több ilyen kettő meg négy pontos meccse is van, tehát a statisztikái egyébként nem rosszak, vagy nem annyira rosszak, ha megnézed a boszkostatokat, de nem csoda, hogy Carlisle nem igazán bízik benne, még mindig az érzésed, hogy nem bízik benne annyira, és nem mindig szokott záró line-up-ba fellenni, mert ő nem olyan típusú játékos, akit egyszerűen felrakadsz. Még mindig nagyon fiatal nyilván, tehát 21 éves. Ha a labdakezelését tudja fejleszteni, akkor azért lehet belőle szerintem impact játékos, és nyilván a triplázás lesz nála kulcs, mert az egyszerűen ne, tehát nincs szüksége senkinek ma egy olyan játékosra, akinek az a skillje, hogy a nehéz dobásokat relatíve jól meg tud oldani egy félpályás rendszerbe, illetve van ilyen játékosra szükség, csak akkor legyen szupersztár, és csinálj egy rakás más dolgot is mellette.
Igen, ezt mondjuk nagyon alá tudom írni, Peti.
Nem is tudom, hogy fel tudok-e idézni még egy ilyen játékost, mint Benedict Mathurin, akinél ennyire távol van egymástól a skillset, vagy a toolbox, tehát az az eszközkészlet, amivel rendelkezik, és a játékstílus. Ő, amikor az első évét töltötte az Arizona Egyetemen, akkor spot-up shooter volt, és gyakorlatilag egy ilyen másodévére elite 3&D prospektnek tűnt, amihez minden atleticizmusa, a tripla dobása is megvolt, azzal az ígérettel, hogy egy kicsit minden mást is hozzá tud majd tenni, egy kicsit passzolni, egy kicsit leütni a labdát, tehát, hogy egy ilyen igazi 2V állat, akire minden csapat vágyik, hogy ilyen atletikus játékos legyen kettes poszton, és utána a második évében megkapott egy nagyobb szerepet, és elkezdett nem így játszani, és azóta sem így játszik, hanem ezt a nem olyan borzasztóak most a százalékai, de hát azért ő nem egy hatékony játékos, tehát ez a nem hatékony scorer 2-es, és itt innentől kezdve meg megáll a tudomány, tehát hogy mit kezdjünk azzal a játékossal, aki nem tudja belátni, hogy miben lehetne jó, és nem abba az irányba fejleszti a játékát. Szerintem ez a legnagyobb red flag vele kapcsolatban.
Azt mondanám, hogy még egy olyan játékos van, akit részletesebben érdemes kibeszélnünk, vagy hát lehet, hogy kettő, tudjátok ki a másik, de hogy Keegan Murray. Azért, szóval Keegan Murray-t egyébként szerintem nagyon nehéz ám megítélni, mert bele lehet látni a Paul George-tól kezdve a, hát én nem is tudom, az ilyen, na tudom, a másik véglet ki lesz, Patrick Williams. Tehát Patrick Williams, Paul George skálán így szerintem bármit bele lehet álmodni. És mind a kettő mellett tudnék érvelni. Az az igazság, hogy nagyon tetszik az, ahogy védekezésben óriásit lépett idénre előre, és inkonzisztens még az a támadó teljesítmény. Ha az megérkezik, ez ilyen szintű védekezés mellé, akkor itt valami nagyon komolyat láthatunk a harmadik vagy negyedik évre. Ha az nem érkezik meg, akkor is egy jó játékos lesz, tehát itt már itt nagyon nincsen veszve semmi. Az biztos, hogy mondjuk, hát hogy is fogalmazok, csak Paul George-nál mondjuk a playmaking dimenzió csírájában már ott volt az elején. Igen, tehát hogy az ott volt az elején is. Mondjad, Zoli.
Keegan Murray egy iszonyatosan értékes játékos, és olyan meglepően jó védő idén, hogy én igazából készen állok azt mondani, hogy ha nem ebben a Kingsben játszana, már lehet, hogy most oda sorolnánk a liga, ha nem is feltétlenül legjobb, de legfegyelmezettebb periméter védői közé. De az, hogy rendszeresen megkapja a legjobb játékosokat a nyakába, és konkrétan ISO szituációkban nem nagyon lehet pontot dobni ellen. Tehát azt hiszem, hogy liga első, ugye védekező ISO possessionben az ellenére dobott hatékonyság tekintetében. Elképesztő. Tehát annyira intelligens, mert ugye nem egy szuperatléta, de olyan szinten jól használja a testét, és annyira okos, hogy tényleg kilóg pozitívan ebből a ugye nem jó védekező Kingsből. És támadó oldalon nyilván két hatalmas akadály van neki, a playmaking és a büntető kiarcolás. Tehát bármennyire is lehetek én izgatott Keegan Murray-vel kapcsolatban, hogy mennyire rohadt értékes játékos, mert tényleg az. Tehát őt azonnal berakhatnánk mondjuk egy Nuggets-be, és simán. Szerintem jobb lenne a Nuggets, ha kicserélnéd MPJ-t vele. Őszintén ezt gondolom. Tehát a bajnokcsapat negyedik legjobb játékosa lehetne úgy, hogy jobb, mint a mostani negyedik legjobb játékosa, meggyőződésem. És úgy, hogy ahhoz semmit nem kéne fejlődni, ha most erre a playoffra kicserélnéd, szerintem ez történne. De ugyanakkor meg olyan hihetetlen plafon van az ő büntető kiharcolásán és playmakingjén, hogy kicsit fáj is a szívem, mert egyébként ami a fejében van ennek a srácnak, ami a kezében van, amit védekezésbe tud, az úgy valahogy többért kiáltana, de egyszerűen hiába lesz ő nagyon jó, mi mindig az alapján is fogunk megítélni egy játékost, hogy ebben a modern NBA-ben támadásban mit tud csinálni, és ott jelen pillanatban azért ő eléggé korlátozott.
Peti?
Én nagyon szeretem Keegan Murray-t és a játékát, különösen amiatt, hogy ennyire megtalálja magát a védekező szerepben, és ugye a Sacramento Kingsnél van ez a fuchs, ez a nagy arany nyaklánc, amit a meccs védőjének adnak ki mindig a mérkőzés után, a saját csapat legjobb védője közül, ezt ő többször megszerezte talán már, ki is bérelte magának a csapaton belül, és mérhetetlenül szimpatikus, hogy ezt ő identitásává teszi, hogy ő erre hajt. És a támadó oldalon meg nem tudom, hogy meg tudjuk-e őt ítélni. Tehát ugye itt egy Sabonis és Fox köré felépített adott offenszben kellene megtalálnia a szerepét, ahol ráadásul ott van mellette Harrison Barnes is, aki körülbelül ugyanazokat a spotokat, ugyanazokat a szerepeket tudja vagy tudná ellátni, és akkor így ketten oldják meg a 3-as-4-es posztokat. Így meg konzisztenciát is nehéz kialakítani, hogy hol kicsit nagyobb lesz a szereped, hol kicsit kisebb lesz a szereped. Nem vagyok benne biztos, hogy ő ez a büntető kiharcoló első opció lehet egyáltalán bármikor, bár egyetemen az volt, ott a büntető számai talán nem voltak annyira magasak, de ezt most nem nézem meg, viszont például Transitionben nagyon jó volt, és a betörése is jó volt a triplája mellett, tehát lehet rá nagyobb szerepet rakni. Én azt gondolom, hogy ő ez az ilyen védekezésben két szinten jobb Tobias Harris kaliberű játékos, akiből tudod, hogy kijöhet egy All-Star, hogyha véletlenül egy első vagy egy A-1B opció szerepet kap, de alapvetően azért mégiscsak egy harmadik vagy esetleg negyedik legjobb játékosa lehet egy új csapatnak.
Hogy maradjon nálad a szó, Peti, azért, mert el kell mesélnem azt, hogy amikor az idei nyári ligában láttam Vince Williams-t, mindig 10-zel osztom, amit nyári ligában látok, de így leesett az állam, hogy ez NBA játékos. Azonnal cseréltem érte a közös kis fantasy ligánkban, úgyhogy two-way szerződésem volt valaki másnál, és másfél szekündöt adtam fel érte. Most azt hiszem, hogy ezt az egész liga úgy nézi, hogy az egyik legjobb hát húzás volt, és konkrétan tényleg 2 Summer League meccs elég volt nekem, hogy azt mondjam, hogy úristen, ez a játékos te tavaly nem játszott. És aztán az idény első hónapjában sérült volt, és megérkezett, és most lehet, hogy beszélhetnénk éppen David Ruddy-ról, vagy Jake LaRavier-ról, a Memphisnek a 2 tavalyi pikjéről, de nem róla kell beszélnem, arról a játékosról, aki gyakorlatilag üstökösként felülmúlta őket, akinek van meglepően playmakingje, még nem elit labdakezelése, de abszolút le tudja ütni a labdát, és aki egy abszolút ilyen Caruso-t megidéző védő időnként, tehát az, ahogy ő például egyenesen fel tud ugrani, és magas embereket tud blokkolni, vagy megakadályozni azt, hogy kosarat szerezzenek, az valami olyan félmetes skill egy ilyen 6-5 magas játékostól, amit egyszerűen nagyon ritkán látsz. Félmetes besegítővédő. Te láttad ezt valaha is jönni vele kapcsolatban?
Szerintem pont ez az a skill, amit nem lehet előre megállapítani, hogy egy játékos milyen szorgalmas, milyen munkaetikával rendelkezik. Mert amikor az NBA-re hajtanak az egyetemisták, akkor persze, ezt könnyebb látni, vagy inkább szembetűnőbben a hiánya. De az, hogy egy Vince Williams, vagy egy Alex Caruso ezt konzisztensen éveken keresztül fent tudják tartani, és tényleg ez lesz az ő karrierjüknek, az ő pályájuknak, az ő kosárlabdázó identitásuknak az alapja, ez nagyon-nagyon ritka. Szerintem ez az, ami jósolhatatlan. És az ilyen játékosok megtalálása mindig a második körös gyöngyhalászat.
Zoli, Vince Williams-el kapcsolatban nem tudom hány Memphis meccset tudtál megnézni idén, de még én azt akartam gyorsan hozzátenni, hogy a másik kedvenc dolgom vele kapcsolatban, amit Caruso-nál is mindig mondok, hogy csak azért nézek Chicago meccset, hogy csak Caruso-t nézzem, csak azért érdemes Memphis meccset nézni, hogy így Vince Williams-t így kövesd, hogy éppen hol van és mit csinál.
Alapvetően nem sok Grizzlies meccset néztem idén, főleg miután kuka lett a szezon gyakorlatilag. Williams highlightokat egyébként meg szoktam nézni miattad is elsősorban, mert tudom, hogy te mennyire kedveled őt, és hát én hozzáteszem, nem is ismertem nyilván, tehát a majdnem undrafted prospectről beszélünk, ugye, akit, ha jól emlékszem, második kör legvégén húztak ki, vagy valahol ott, lehet, hogy a közepén, de azt tudja, hogy második körös volt. És hát nyilván én abszolút nem számítottam ilyen szintű playmakingre, tehát vele kapcsolatban a legfontosabb dolog ez. És itt óvatosan kell fogalmazni, tehát a jelenlegi kontextusban ő egy irányító playmakernek tűnik időnként, ami, és nyilván a jelenlegi kontextus az rohadtul nem néz ki jól. Ugye most már full tank üzemmódba fog átmenni a Grizzlies innen, Mavericks-et mondtam, csak szeretném, nem egyébként feltétlenül ezen a drafton, főleg ugye Knicks ez mondja pick. Nem tudom, hogy belőle hosszú távon mi lehet, mi a plafon, de azt hiszem abban lassan kiegyezhetünk azért, mert most már itt több hónapos mintáról beszélünk, mert ő ugye decemberben kezdett el játszani, és nyilván a támadójátékát azt hagyjuk, tehát ott egyértelműen kellett ide, mire belerázódott ebbe a dologba, de a playmaking az azonnal látszódott, sőt, ugye ebben a decemberi hónapban átlagolt a legmagasabb asszisztot, több 10 pluszos mérkőzése is volt, és az a durva egyébként, hogy ő úgy átlagol rohadt sok asszisztot, hogy alig adja el a labdát, tehát tud rá vigyázni. Mostanában, amikor már ugye dobások tekintetében is azért nyilván a usage százaléka még tovább nőtt, tehát most már rendszeresen gyakorlatilag 12-14 dobás jut neki, és próbálja ugye agresszíven is támadni a gyűrűt, ebből jönnek labdeladások pluszban, de nagyon jól néz ki, mint nagy méretű playmaker, ugye, hogyha irányítót nézzünk, akkor azért neki elit méretei vannak.
Hát ő viszont igazából egy hármas lesz, az a legdurvább, tehát és hát, nézd meg a lepattanózását. Ez az ember sokkal magasabban jár. Ilyen Dante DiVincenzo, meg Josh Hart, meg ezek jutnak eszembe, akik, tudod, ez a 10 lepattanózós meccsük, azok tényleg úgy jön össze, hogy a csávó így támadó lepattanózik, és így a semmiből előtűn, és egyszer csak kiüti a támadó pattanót.
Nyilván nézned kell már azt is, hogy amikor visszatérnek, értem persze a sérültek, hogy hol fog játszani, de én nem látom egyelőre azt, hogy ő tehát ő azért rohadtul alul méretezetlennek is csatárnak. Én értem, hogy ahogy mondtad, magasabban játszik, mint a posztja, ez olyan hülye hangzik magyarul, de én nem tudom elképzelni, hogy ha amikor visszatér mindenki, akkor ő kis csatárként kezdő lehet, ezt egyre nem látom.
Hát főleg azért, mert Smart lesz a kezdő kis csatára ugye a Memphisnek, de egy gyakorlatilag ilyen szempontból teljesen hasonló játékos, és mindenképpen Josh Hartot mondanám akkor így kompnak, hogyha ki kell valakinél kötni. Én csak annyit...
Igen, jobb de ugye... playmaker, sokkal jobb playmaker.
Sokkal jobb playmaker, viszont Josh Hart négyest is játszik, ezt ne felejtsük el, tehát hogy azért ő nála ezt kihasználják. Jó, elég az ömlengésből Vince Williams-szel kapcsolatban, az adásunk utolsó show, mondjuk 5-10 percére azt kérném tőletek, hogy mindenki hozzon fel egy-egy játékost, akit még valamiért megemlítene, és egy két mondatot mondjon róla, és akkor Peti, kezd te.
Hát, és még mindig nagyon sok kimaradónk van, az, hogyha csak egyet kell választani, akkor én most Jeremy Zuhant szeretném választani a Spursből, ahol ugye a szezon elején megkapta ezt az irányító kísérletet, hogy legyen kezében a labda, próbálkozzon, hibázzon, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de alapvetően ő is annyira fiatal még mindig, hogy hát nem töltötte be a 21-et, úgyhogy már a második szezonját tapossa, és mindenhol mutat nagyon ígéretes dolgokat. A védekezésében is, talán még a triplájában legkevésbé, de azért a 24,6%-ról idén 33,8%-ra emelte a tripla százalékát is, tehát hogy ígéretes dolgokat itt is mutat, csak nem elég jó még most sem az a tripla, passzjátéka sem vészes, csak ne kelljen egy csapatot irányítania. Szóval valahogy azt látom benne, hogy ő egy ilyen nagyon értékes láncszem lehet Viktor Wembanyama mellett hosszú távon.
Zoli, egy játékos, pár mondat.
Jó, én Tari Eason-t mondanám, akkor ugye sajnos egy ilyen lábsérülésre balródik, és most már majdnem 20 meccset kihagyott. A vele kapcsolatos ilyen igazi érdeklődésem az egy Mavericks elleni zseniális mérkőzése után kezdődött. Olyan szinten ő jelentette a különbséget azon a meccsen, ahol egyébként nem hozott le félelmetes statokat, ilyen itt 6 lepattanója volt, meg 3 steal, de instant azonnal megváltoztatta a meccsképét, és olyan hustle játékot mutatott be, hogy gyakorlatilag azzal nyerte meg úgymond a Rockets azt a meccset. Lehet egyébként, ez a Nuggets elleni mérkőzés volt, ugye főleg Nuggets és Mavs meccseket nézek, ennek a két csapatnak az összes mérkőzését megnézem. Tari Eason egy különleges játékos, tehát egy szívfájdalom van vele kapcsolatban, hogy abszolút hiányzik a playmaking, de úgy írnám le őt, hogy egy jobban dobó, ott full Draymond Green életérzésem van vele kapcsolatban, ugye méretre, neki is van egy brutális wingspanje. Nyilván a playmaking jelzik, tehát nem lehet hozzásolítani, mert ugye pont Draymondot a playmaking teszi különlegessé, de egyébként azt lesz számítva, mint lepattanózó, mint védő, nyilván nem az az elitvédő még, de nagyon jó besegítővédés ember ellen is nagyon jó. Tari Eason egy különlegesen érdekes játékos, és simán el tudom képzelni, hogy ő a Rocketsben hosszú távon majd kezdő legyen akár. Nyilván az attól is függ, hogy hogyan tudja fejleszteni a támadó játékát, de nagyon-nagyon érdekes játékos. Kíváncsiak Peti véleményére, kifejezetten vele kapcsolatban.
Bocs, csak én olyan régóta vagyok a Tari Eason vonaton, hogy azért ezt el kell, hogy mondjam, hogy neki azért van playmakingje, csak egyszerűen nem kerül olyan szituációba. Nincs Draymond Green szintű playmakingje, és nem fog annyira megmutatkozni az asszisztok számában, de egyébként nem is rossz passzoló. Tehát, hogy ő neki ugye annyi volt, hogy jaj, egyet teljesen fakezű lesz, egyáltalán nem fog tudni dobni, és aztán kiderült, hogy jó, hát nem a sharpshooter az emberünk, de hogy azért ez a kis mechanikus, nagyon furcsa mozdulattal eldobott tripla, meg jumper,
az nem teljesen reménytelen, és NBN pályán tartható lesz ez ügyben, szóval, hogy azért ő alapból már egy ilyen prekoncepciót szerintem megcáfolt a prekoncepció és a félelem vele kapcsolatban, és csak ezért csúszott egyáltalán a drafton szerintem 10 kívülre.
Brutális második éve volt az egyetemen, tehát statisztikailag egészen elképesztő
hát
volt.
Ő is egy ilyen 5x5 jelöltünk, nem? A következő 10
évre. Meg ugye második évében az egyetemen rohadt sok pontot is átlagolt, az ott az érdekes vele kapcsolatban, de Peti véleményre ezért is leszek kíváncsi, hogy ő mit látott abban a második évében, amikor ugye átment az LSU-ra.
Louisiana State-re, így van. Tehát nem is a dobásával kapcsolatban volt neki kérdője, hanem az, hogy ennyire ilyen fura, ronda, inkonzisztensnek tűnő dobó mozdulattal lehet-e valaki tényleg olyan stabilnak tűnő triplázó, mint amilyen ő volt, mert ilyen 2,4 kísérlet mellett bedobott kb. Meccsenként egyet, vagy mennyit 0,8-at, mindegy. Tehát, hogy ilyen 36%-os triplával dolgozott ő az egyetemen, és hogy ez fenntartható-e. Mert egyébként a védekezése az mindenhol látszott, hogy jó, ő is egy kicsit ilyen all-around játékosnak tűnt, aki a pálya minden részén tud valamit hozzátenni. Nem lesz playmaker, de nem is azt várod el tőle, hanem hogy egy ilyen elit kiegészítő játékos legyen. Én nagyon sajnálom, hogy idén ezt nem tudja megmutatni, mert folyamatosan sérült ebben a szezonban, de már valami ijesztő módon tényleg ez a játszik két meccset, aztán megint kiülötött, és nem is tudom, hogy mi ennek a sérülésnek, vagy sérülékenységének az oka, ennek nem találom nyomát, vagy nem beszélnek róla, vagy nem nincs, vagy lehet, hogy tényleg nincs ilyen krónikus dolog a háttérben, csak egyszerűen szerencsétlenül ki. Tehát nagyon sajnálom, hogy ezt nem tudja megmutatni az NBA-ben, pedig rá is minden csapatnak szüksége van. Na, ő tényleg az ötödik kezdő bármelyik csapatban, aki a védekezés miatt és a hustle dolgok miatt, az egyebek, az apróságok miatt tudott lenni a csapatban. Én nem várok tőle többet, viszont ez szerintem alul értékelten jó játékos.
Aaron Gordon vonaláról beszélünk egyébként, szerintem az egy...
Pont azt akartam mondani, csak ott is a playmaking miatt nem mertem, de totál ez jutott eszembe nekem is, amikor beszéltem róla most az előbb, hogy...
Igen, de Gordonnak se nagyon Gordon volt, egyszer. Ugye, a playmaking
egyébként az elején nem annyira, igen. Persze. Nyilván ilyen Gordonnak rohadt nagy mákja volt, ugye, hogy volt az a két év, amikor tényleg a Magic a kezébe adta labdát, és akkor megnézték, hogy belőle mi lehet gyakorlatilag, és erre annyi játékosnak nincs lehetősége, nyilvánvalóan egy Tari Eason-nek a jelenlegi Rakic keretbe
esélytelen, persze. Peti emlegette azokat a játékosokat, akik már sokat voltak egyetemen, készen vannak, jó játékosok, és egyre magasabban draftolják őket, de azért az előző draftra is jutott valaki, aki a 32. helyig csúszott pont ugyanígy. Ráadásul nagyon-nagyon jó csapatnak volt ugye a kezdő irányítója, és az Indiana ledraftolta, és nem hátról csak annyit szeretnék mondani, hogy az emberünk annak ellenére, hogy egyébként így vékony, és persze van egy kis wingspanje, de igazából egy irányító méretű vékony játékos, hát kiharcolja magának lassan a kezdő helyet, a kezdő kettes helyét, mert inkább őt játszatják, hogy Halliburton mellett ott legyen egy jó védő, abszolút tudná magánál sokkal magasabbakat, nehezebbeket fogni, jó besegítő ösztönei vannak, és emellett pedig nagyon érdekesen lesz ő eltemetve az ő playmakingje az, hogy amikor éppen nincsen, vagy nem volt tavaly is ugye Halliburton, és véletlenül teljes első számú irányítóként kezébe került a labda, hopp, 10 assziszt kicsúszott. Ez nem hárt. És ő most így egy ilyen kiegészítő secondary playmaker lesz, aki dobálja a triplákat, ami azt hiszem idén nem is megy neki annyira, a sok sérülés miatt is, ezt tegyük hozzá, tehát nem volt ideje igazán belerázódni, és azt hiszem megint sérült, minden esetre nem hát egy egészen elképesztően kész játékos, és tudom, hogy Peti valamit hozzá akarsz fűzni, úgyhogy ne tartsd vissza magad.
Nekem az egyik kedvencem volt már a drafton is. Ugye pont ő is ez a game manager típusú irányító volt a Gonzagán, aki kevés eladott labda mellett tudja az osztogatást megcsinálni. Ugye Chet Holmgrennek volt például az irányítója. Előtte még Jalen Suggs-zal játszott együtt, tehát tényleg éveken keresztül jó csapatokban, és benne mindig meg lehetett bízni. Tehát ez pont az, hogy tudod, hogy az a játékos, akit igen 31. pikkel fognak elvinni, de vagy egy nagyon jó csere irányító, lesz belőle, vagy bizonyos szituációban még kezdővé is válhat. És ebből a kezdőszerepből meg akármi lehet, nézzük meg Jalen Brunson példáját. Tehát, hogy kicsit azt sajnálom, hogy ő Halliburton mellett van, mert tehát ugye Halliburton az a játékos, aki ennek az irányító kasznak a csúcsa, a tökéletes változata, és hogy mennyire overkill, hogy így Indiánában ott van a sztár Halliburton, meg a szegény ember Halliburtonje egymás mellett, pedig nem, hát simán lehet, hogy irányító poszton kezdő lehetne nagyon sok másik csapatban.
Ezért Hubbardt sajnáltam annyira, hogy a Raptorshoz nem került el abban a cserében, bár addigra már ugye Quickly jó volt.
Az mekkora lett volna, de még Quickly mellett is, mert ő meg inkább scorer.
Igen.
Tehát az valami... Síra elkeptem, igen, nem gondoltam bele.
Igen, és ráadásul ugye kanadai, tehát ne is kezdjünk bele. Ilyen egymondatosokat mondjunk még, Jabari Walkert még mindig figyelem, bár nem lesz év legtöbbet fejlődött játékosa, de egyrészt közös kedvencünk Petivel, másrészt pedig nagyon úgy tűnik, hogy a Portlandben most megkapja a bizalmat, és szerintem a Jeremy Grant csere után legalább lesz egy olyan éve, ezt a Grant cserét egyébként én nyárra pozícionálom, legalább lesz egy olyan éve, amikor igen, rossz csapatban, de bebiztosíthatja a helyét az NBA-ben. Most jelen pillanatban egy jó csere négyes, aki egy hustle játékos, akinek a triplája még nincs olyan szinten, hogy azt egy playoffba például komolyan vegyék, de ugyanakkor meglepően kitörései vannak, ilyen hopp 10 lepattanó, hopp most 15 pont, így igazából azt gondolom, hogy ő abból, hogy 59. helyen ledraftolták, már az első nyár, tehát nyári ligában olyan jól játszott, hogy szerződést adott neki a mai two-way mánia mellett, tehát ilyen 37. pick és simán two-way szerződést kap csak, ugye? Van ilyen, tehát szerződést adott neki a Portland, és szépen lassan, fokról fokra bedolgozza magát, szóval ez egy jó történet. Van még jó történet?
Egyébként igen? Pont ők szoktak csúszni, tehát, hogy akik szerződést szeretnének, és a 37. pick tulajdonosa meg nem akar nekik szerződést adni,
ez jogos.
Ők csúsznak a végére. Tehát Jabari Walker is ilyen volt, ő is tehetségre szerintem jobb, mint egy. Azt hiszem, ő 57. pick volt, mert ugye az 58 pickes draft volt, de az utolsó előtti, tehát a fejben tökéletes volt a logika. Igen. Nem beszéltünk még a Mystery Man-ről, ugye Shadon Sharpról, aki gyakorlatilag egyetemi meccs nélkül a 7. helyen került Portlandbe, és szerintem ő az a játékos, akiről 5 év múlva is, hogyha ugyanennyit látjuk, mint idén, azt fogjuk gondolni, hogy hát egy fiatal tehetség, akiből még egyszer kijöhet a sztár, és lehet, hogy ehhez semmit nem kell mutatnia, nem mintha különösebben rossz szezonja lenne, csak folyamatosan sérült, kicsit nagyobb szerepben nem hatékony, meg egyáltalán a tankra álló Portlandben most bizonytalanok a szerepek, el akarták adni a veteránokat, nem adták el a veteránokat, Scoot Henderson sem játszik sokat, tehát hogy ő lehet, hogy be lesz ebbe a szituációba, hogy mindig azt érezzük, hogy még nem láttunk eleget Shadon Sharpból, de mekkora potenciál lehet benne. Nem tudom, Alec Burks volt ilyen, talán még fiatalon a Utahban, meg van pár ilyen példa, akit úgy elkönyvelünk fiatal tehetségnek egészen addig, amíg úgy rájövünk, hogy hopp, már nem fiatal.
Lehet benne valami, nem tudom, Zoli, mit gondolsz arról, hogy ha azt mondom, hogy Sharpot szerintem azért tartjuk nagyon tehetségesnek, mert elképesztő kiegészítő szkíjei vannak. Tehát, hogy egyikünk se várja azt, hogy ő bárhol első számú opció lesz, és a második is inkább egy ilyen nagyon max. De hogy mondjuk, ha ő belőle kijön a max potenciálja, és ő a harmadik opció lesz egy csapatban, akkor az egy nagyon-nagyon jó csapat, és nyilván ezeket máshogy, de nagyon-nagyon tudod értékelni, mert szerintem jó védő potenciál van benne, sőt, idén szerintem ebben előrelépett. Az, hogy az atletikusságát jól tudja használni, és emellett jó dobójátékos, ez egy elég különleges kombináció. Csak az hiányzik, hogy azt mondhassam, hogy meglennének azok a skilljei a labdakezelés playmaking terén, amivel első számú opció lehet, azt mondjuk nem látom.
Hát, hogy tudjátok, mint a Monstersban így Jalen Williams ellopta a tehetségét, és akkor így ő lett az a játékos, akinek Shadon Sharpot vártuk.
Lehet egyébként, hogy neki van azért mennyi 2 év előnye, vagy hát majdnem ilyen egy év, és majdnem 12 hónap valami ilyesmi lehet közöttük, mert nyilván sokkal több meccs tapasztalat, ugye, hát Shadon ugye konkrétan nem játszott az egyetemen, mert kiülte azt az évet, emellett ugye Jalennek meg 300 meccs volt, tehát nagyon nagy tapasztalatbeli különbség is van. Shadon Sharpnak szerintem nagyon jó free and D potenciálja van, és az így a padló. Tehát azzal szerintem rendben vagyunk, mert ha más nem, belőle tényleg egy jó free and D játékos lehet. Hihetetlenül jó fizikai adottságai vannak, gyakorlatilag szuper atléta. A triplája az nagyon érdekes, egyik hónapban 20%-kal triplázik, előtte 40%-kal 6 kísérlet felett, és akkor a kettő között minden volt már ebbe az évben, de nyilván egy nagyon fiatal játékosról beszélünk, tehát ez teljesen oké. A dobó mozdulata szerintem szép, és nagyon jó büntetőzik konzisztensen, ami szintén arra enged következtetni, hogy ő, ha nem is feltétlenül egy tuti biztos 40%-os triplázó lesz a fénykorában, de mondjuk ilyen 36 és 41 vagy 42% közében lehet lőni, tehát semmiképpen nem lesz rossz. E felett minden kérdőjel, mert az atlétikai adottságai alapján sokkal többre kellene, hogy hivatott legyen, de nincs mögötte látszólag jelenleg az a készség. És itt ez tényleg azt fogja eldönteni, hogy ő egyrészt mennyit dolgozik az off-season-ök alatt, tehát hogy tényleg ő ilyen majd, hogy nem teljes áhítattal berakja a matracot tényleg a terembe, és akkor ott alszik, és akkor kell 5-kor, és rádob 5000-et egy nap, meg csinál 27 különböző ball handling drillt, mert ez fogja meghatározni, hogy ő mennyire lesz jó. Tehát ő, mint ösztönös tehetség, bizonyos szempontból látod benne, de mint készségek egyszerűen nincsenek még benne olyan szinten, ami ahhoz kell, hogy az NBA-ben ő igazán jó legyen. Nyilván, hogyha beraknád egy ilyen akár fél profik ellen egy terembe, akkor úgy néz neki, mint készségben is, mint peak Kobe Bryant. De az NBA-re ez még kevés, és nagyon-nagyon sokat kell dolgozni a játékán, és az ilyen típusú játékosok, akik ilyen atléták, mindig nehéz helyzetben is vannak, mert egyszerűen neki nem lesz az feltétlenül jó verzió, hogy ő magához öleli ezt a kiegészítő szerepet, és akkor én kaparok védekezésbe és bedobom az üres triplákat. Ez egy ilyen atlétától egyszerűen úgymond, ha nem is pazarlás, de legalábbis egy ilyen kisebb sport tragédia lenne, és én ezért nagyon remélem, hogy ő inkább az előbbi kategóriába tartozik, aki tényleg lemegy nyáron a terembe, és kijön onnan a camp előtt szeptemberben.
Nincs elég új információnk a második évéről kategóriánkba került be, számomra Dyson Daniels, aki tök ugyanaz a játékos, mint az első évben volt, akkor is dicsértük a védekezését most is, most ugye lesérült, hát így nem látom, hogy idejre valamit lépett előre, és Malachi Branham a másik, aki azon kívül, hogy atletikus, az első évében sem mutatott semmit a Spursben, de azt megmutatta, hogy atletikus, és a második évében pont ugyanez a helyzet, lassan ki is szorul a rotációból. És még egy harmadik játékost megemlítek, és nyugodtan mind a háromhoz tegyetek hozzá egy-egy mondatot. Ochai Agbaji, aki most került a Raptorshoz, elképesztő munkamorálú játékos, aki minden lepattanóért elmegy, aki minden védekezésbe oda teszi magát. Lehetséges, hogy Agbajinál a skill plafon az nincs túl magasan. Ezekből a játékosokból, ha kijön nekik a lépés, és főleg egyébként Agbajiból és Dyson Danielsből, jó roleplayerök lehetnek. Tehát azért érdemes nem lemondani róluk. Ennyit mondanék. Peti?
Igen, Branham ő mindenképpen külön tír, tehát ő egy ilyen bumorbászt volt a 20. pikkel, az Ohio State-en nagyon szép dolgokat mutatott, de az is látszott, hogy kb. Mindenre meg kell tanítani, úgyhogy neki még a Spursben most is időt kell hagyni. Dyson Danielst elképesztően sajnálom, ő ugye tegnap jött ki a hír, hogy meniszkusz szakadása van, tehát hogy nem csak éppen sérült, hanem ez egy ilyen komolyabbnak tűnő dolog, pedig ő aztán tényleg mindent tud, csak dobni nem, és az ő személyes tragédiája, hogy a dobás most annyira fontos a ligában amennyire, úgyhogy neki biztos, hogy lenne szerepe egy jó csapatban, mert ő tényleg mindent megold. Ő elég jó passzoló, kettes poszton jó passzoló teszem hozzá, tehát hogy nem irányító szinten. Wing poszton nagyon jó védő, és tényleg minden, ami látszik vagy nem látszik a statlapon, azt ő mindent oda tudna egyébként tenni. Ochai Agbaji, ő annyira elit atléta, tehát hogy neki nagyon erős felépítése és gyorsasága is van, ő egyetlen évet tudott oda tenni a Kansasben, amikor első opció szerepet is kapott, addig úgy mindennek valahogy össze kellett állnia, de ez az első opció szerep sem egy ilyen igazi sztár szerep volt, hanem egy ilyen legtöbb dobást vállaló 3&D, talán így lenne a legjobb lefordítani, és neki meg kell találni, hogy mi lesz az NBA szerepe, hogy visszatalál a 3&D vagy esetleg kicsit módosítva kap kicsi labdát, nem tudom, mint hogyha a Utah nem szánt volna elég időt rá, hogy megértse, ki is lesz, vagy ki is lehet Ochai Agbaji az NBA-ben. Most bízom benne, hogy a Raptors rászánja erre az időt.
Zoli, Christian Brownról és Peyton Watsonról úgyis beszélgetünk az adásunkban. Egy-egy mondatot mondasz róluk?
Abszolút. Támadásban mind a kettő csalódás azért idén. Murray-vel szoktak fent lenni, ugye Watsonról is Brownról beszélünk. Murray-vel vannak fent, tehát lennének azért üres dobó helyzetek, és nem is dobnak túl jól, másrészt meg nem is nagyon tudnak mit csinálni azzal a területtel, ami ilyenkor ugye adott. Watson mindezzel együtt védekezésben egészen elképesztő, és egyébként az, hogy ilyen 20 perceket játszik mostanában, az meg is mutatja gyakorlatilag instant, hogy elitvédő, mert ha megnézed a támadó oldalon, próbálkozik ugye Jokichhoz és Murrayhez is igazodni, Kattól elég erőteljesen, és egyébként mostanában relatíve, utóbbi hetekben, hónapokban, másfél hónapban talán egészen jól bedobja a középtávolikat is időnként, és van egy kis ilyen Back to the Basket játéka is, amikor nálánál kisebb, gyengébb játékosokat, akiből van bőven, mert hihetetlen fizikuma van a srácnak, be tud tolni, és akkor befejez közelről. Védekezésben tényleg brutális. Tehát az, hogy ilyen támadójáték a pályán tud lenni egy bajnok csapatban, az brutális, és statisztikailag is ugye az izolációs védekezésben most a legfrissebb ISO-statoknál nem láttam, de még egy két hete is vezette a ligát. 300 védekező kísérlet felett izolációban ellen dobtak a legrosszabbul. Mostanában Negesznek egyébként a védekezésre pár meccsen azért szétesett, és ilyen 125-130 pontokat kaptak megint. Náluk ugye ez visszatérő probléma már, főleg ilyenkor februárban, márciusban egyszerűen fejben kicsit szétesnek, tavaly is ezt láttuk a bajnoki futás előtt. Valószínűleg majd meg tudják nyomni ezt a bizonyos playoff kapcsolót. Brown nekem csalódás, egyértelműen használható, de jónak nem mondanám, tőle nagyobb ugrást vártam. Dyson Danielson mindent elmondhatok, Teti különösen kifejtette, Ochai, hát eddig nagyon gyengen álltak a Raptorsban, meglátjuk, nyilván rohadt kicsi, mint a még ugye két meccse volt. Brennan pedig, hát nagy bajban van szerintem, Malakai Brennan, maradjunk annyiban. Ha most tippelnem kéne a felsorolt játékosok közül, hogy ki az, akinek a legnagyobb esélye van a ligán kívül találni magát, vagy a leghamarabb a ligán kívül találni magát, akkor valószínűleg Malakait mondanám most, és nem pedig Ochait.
És egyébként talán még csak említés szintjén, hogy hangozzon el, hogy Hardy időnként játszik, főleg amikor nincs Irving, akkor azért ő pályára kerül.
Mostában jó egyébként, mostában visszakerült a rotációba, és kifejezetten jól játszik. Csalódás keltő szezonja volt, de az utóbbi egy hónapban jó.
Igen, és Usman Dieng is ugye picit ilyen őrült laborkísérletek között játszik, tehát ezt ugye azért el kell mondani szerintem Dégnóról, hogy az ő rotációi az jelen pillanatban azért nem hasonlítanak egy bajnok csapat meg contender rotációihoz, és akkor Dieng így hol egyszer csak pályán van, hol nincs.
Ő Jengnek mondja a nevét.
Ó, köszönöm szépen, mert ugye viszont van olyan Diengünk, aki Diengnek mondja a nevét, szóval ez egy fontos információ, és ez pontosan megmutatja azt, hogy mennyire kevésszer hangzott el még úgy, hogy én arra figyelhettem is, de azért még érdemes lesz őt továbbra is nézni, vele is a türelem a kulcs szó. Lehet, hogy még meg lehetne említeni egy-két nevet, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon teljes képet kaptatok, kedves hallgatók, mert így is erről az osztályról, és remélem, hogy van azért ennek ellenére még bőven hozzáfűzni valótok. Tegyétek ezt meg mindenképpen kommentben, ha valakit kihagytunk, akkor róla is nyugodtan írjatok pár mondatot, illetve hogyha valamivel nem értetek egyet, vagy még hozzátennétek, akkor azt is várjuk a véleményeteket, és Mészáros Péter, nagyon szépen köszönöm, ez egészen extra volt, azt gondolom így, hogy te draft guru is vagy, és azért még egy éves játékosra is vissza tudsz tekinteni akár az akkori várakozásokhoz képest is, úgyhogy nagyon extra volt, köszönjük szépen.
Köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon szeretem ezt a draft osztályt, úgyhogy jó volt őket figyelgetni már akkor is, amikor még az egyetemen voltak, és most is tényleg sokukra érzem azt, hogy így megmaradt az ilyen kedves emlék velük kapcsolatban, és ilyen kedvenc játékosaim közé kúsznak szépen lassan, úgyhogy ez nekem kicsit szívügyem is. Úgyhogy ezzel az időszakkal még a Van Endodónál nem foglalkozunk, de ott is mennek a redraftjaink, úgyhogy ha erre kíváncsiak vagytok, nézők, hallgatók, akkor ott is várom titeket nagy szeretettel. Köszönöm Zoli, köszönöm Gábor, sziasztok!
Mi köszönjük, hogy itt voltál, Peti. Én levélek maradva kicsit Van Endodó adásokban, de nagyon tetszik, amit csináltok. A meghallgatott adás, amilyen 14-15 adás, annak a döntő többsége nagyon tetszett, és hát volt egy-két nagyon melós készülős adás is, ami nyilván tudtunk, hogy akkor beszélgettünk erről a projektről, hogy így hogy hatan lesztek, ezt így rendszeresebben meg tudjátok csinálni, mi tök jó. Ugye szerepeltünk is nálatok itt a Deadline streamen, amit szintén nagyon élveztem, úgyhogy köszi.
Nagyon köszönöm nektek, hogy el tudtatok jönni a Trade Deadline követő adásunkba. Nekem tökre tetszik, hogy ilyen podcast együttműködések jönnek, és bízom benne, hogy még lesz nagyon sok ilyen. Köszönöm szépen!
Mert akkor ugye posztládával megyünk tovább, de utána már várom a normal overreaction adást is, mert most van azért pár csoport, akire lehetne reagálni, és aki elég érdekes, akár pozitív, akár negatív előjellel, vagy felemelkedésben, vagy zuhanórepülésben van. Addig is örülök, hogy itt lehet.
Így van, hamarosan elindul a második köre az overreactionöknek is, illetve Zolinak van egy nagyon különleges adásötlete, amiben a ma hallott Mészáros Petit is biztos, hogy majd sok szeretettel várjuk, az is talán még februárban összejön, és hamarosan sorsolunk is egyet, úgyhogy tartsatok velünk. Minden esetre most majd jövünk a Patreon postaládával egy vagy két részben, meglátjuk. Addig is minden jót nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.